beszélgetések életről és értékekről.
Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Varga Jánossal, a Kossuth Rádió főbemondójával, Rózsa Kata beszélget.
Büszkék lehetünk, hogy van egy rádióbemondónk, aki önkéntesként szolgál a Mária Rádióban. Ő Varga János, aki 2018-ban Kazinczy díjat kapott. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Varga Jánost, a Kossuth Rádió állomás hangját.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm Önt is.
A bemutatásnál mondhattam volna azt is természetesen, amit talán a kedves hallgatók jobban értelmeznek, hogy rádióbemondó. Rádióbemondónak nem születik az ember. Hogyan is kezdődött a rádió iránti szerelem, hiszen talán nem túlzok, ha annak nevezem szerelemnek.
Ez így van, szerintem ezt a szakmát, ezt a hivatást nem is nagyon lehet másképp csinálni. De ha azt kérdezi, hogy mikor kezdődött, akkor elég messzire kell visszamennem. Egészen a kamaszkoromig.
Egy játékmikrofonig.
Nagymamámnál éltem gyerekkoromban, aki imádott rádiót hallgatni, és én is megszerettem a rádiót, és elkezdett érdekelni, hogy milyen lehet egy stúdió, hogy dolgozhatnak a rádiósok, kik beszélnek a rádióban, és főleg a bemondóknak a munkája keltette fel az érdeklődésemet. Járt nekünk a rádió újság is, ami nagyon részletesen mindig bemutatta a stúdiókat, benne volt a rádióműsor, fényképek voltak benne, úgyhogy egy idő után beazonosítottam a hangokat, a hangok tulajdonosaival, tudtam, hogy kik beszélnek, kik a bemondók, kik a műsorvezetők, és valahogy tényleg beleszerettem ebbe a műfajba, és elkezdtem játszani annál a bizonyos játékmikrofonnál bemondósdit. Én képes voltam hajnali 4:30-kor felkelni, mert akkor kezdődött a Kossuth Rádió műsora a Rákóczi indulóval, és én is 4:30-kor felkeltem, bekapcsoltam a játékmikrofonomat, és olvastam a híreket az újságból. Így kezdődött. Aztán ez viszont elfelejtődött ám hosszú évekre. Mert elvégeztem a gimnáziumot, mezőkövesdi vagyok egyébként, ott végeztem gimnáziumot, elvégeztem egy tanárképző főiskolát, beleszerettem a történelembe, és azt gondoltam, hogy én majd a történelmet viszem tovább. Csak megint közbeszólt egy véletlen, amikor államvizsgáztam 1992. májusában, akkor megjelent egy újsághirdetés az akkori Magyar Hírlapban. Azt az egy példányát vettem meg az újságnak, amiben egyetlen egyszer megjelent a hirdetés, miszerint bemondókat és műsorvezetőket keres a rádió. Anyu biztatott, hogy hát neked olyan jó hangod van, próbáld meg, vesztenivalód nincsen, akkor először vidékiek is jelentkezhettek, mert korábban csak pestieket vártak, és én jelentkeztem. Utólag megtudtam, hogy körülbelül 600-an voltunk. Mindenkit becsülettel, egyesével végighallgattak, és utána kiválasztottak 60 embert a 600-ból egy rádiós tanfolyamra. Ez 92 őszétől 93 májusáig tartott, és 6-an maradtunk a végén olyanok, akik bemondói megszólalási engedélyt kaptak.
Ahogy említette, ez 1992-ben volt, és Önt kiválasztották. Milyen adottságok, képességek kellenek ahhoz, hogy valakiből jó rádióbemondó legyen? Ezen a rádiós tanfolyamon mit tanítottak? Annak idején én is tanárképző főiskolára jártam, magyar szakra többek között. A tanárképző főiskolán nekünk volt olyan tantárgyunk, hogy beszédművelés, beszédtechnika. Azon a bizonyos rádiós tanfolyamon mi mindent tanítottak, és milyen képességek, adottságok kellettek ahhoz, hogy a 6 ember közé bekerüljön.
60 embert választottak ki. Ez a tanfolyam arról szólt, hogy mindenki próbálja ki magát a legkülönbözőbb rádiós szakmákban. Bemondóságot is tanultunk, a műsorvezetésbe is belekóstoltunk, a riporterkedésbe is, a jegyzetírásba is, a hírszerkesztésbe is. Úgy nagyjából a tanfolyam végére ki is estek emberek, menet közben kikristályosodott az, hogy ki mire a legalkalmasabb, a rádiós műfajon belül. három, vagy inkább négy fajta mikrofonengedély volt a rádióban, ami a megszólalási lehetőséget mutatta. Volt szakriporteri, riporteri, műsorvezetői és bemondói mikrofonengedély, és a tanfolyam végén ki mire volt a legalkalmasabb, olyan mikrofonengedélyt kapott. Erre mondtam, hogy hatan kaptunk bemondói megszólalási lehetőséget, és a végén ketten kaptunk állásajánlatot. Azt utólag tudtam meg, hogy mennyi minden kell a bemondói hivatáshoz. Először is tisztán kell beszélni. Tehát nem lehet beszédhibás valaki, ha bemondó szeretne lenni. Tehát pösszeség, hadarás, dadogás kizárva. Ez azért van, mert hogyha a hallgató észreveszi ezeket a hiányosságokat, akkor azokra fog figyelni, nem pedig arra, amit mondani szeretnénk neki, vagyis hiába dolgoztunk. Másodszor a rádió bemondónak értelmesen, értelmezve kell tudnia beszélni, nem feltétlenül nagyon szépen. Ez alatt azt értem, hogy nem szabad túl artikuláltan beszélni, mert az ilyen beszéd gépies, lélektelen, nem természetes. Mindezt egyébként Vaha Imre tanár úrtól tanultam meg később, aki több mint 50 évig tanította a rádiósokat és tévéseket beszélni, és én is elmondhatom magamról, hogy 25 évig volt a beszédtanárom. Ő fejezte ki ezt úgy, hogy az eszünkkel és a szívünkkel beszélünk, de ahhoz, hogy ezt a másik ember meghallja, ehhez szükség van a szájra, a beszédszerveinkre. És a beszédszerveinknek jól kell dolgozni ahhoz, hogy a másik emberrel meg tudjuk magunkat értetni. A bemondónak érdekesen is kell tudni beszélni. Mert hogyha folyamatosan mindig ugyanabban a hangsávban beszél, mondjuk 4-5 percen keresztül így mondja a híreket, abból a hallgató egyrészt semmit nem jegyez meg, másrészt egy perc után unalmassá válik számára és elkapcsolja a rádiógombját, eltekeri máshová. Tehát fel kell kelteni a hallgató érdeklődését, és meg is kell tartani. Előnyt jelent egy bemondónál a jó orgánum, a kellemes hang. Ha például a színházra gondol, az ellenszenves szerepeket alakító színészek, azok elég ritkán kellemes hangúak. Hogy két dolog van, ami nem tanítható. Tehát valaki vagy kellemes hanggal születik, vagy kevésbé kellemes hanggal születik. Erről nem tehet. A másik viszont egy plusz, amit Márkus László, a színművész, mondott egyszer egy interjúban, a saját hivatásáról természetesen. Ő azt mondta, hogy a színművészet nagyrészt tanulható, a fogásai megtaníthatók, de az, hogyha egy színész kilép a színpadra, és hirtelen csend lesz, mert megjelent, de még egy szót sem szólt, na ez az, ami nem tanítható. És valahogy ez létezik a rádióban is. Ez a fajta plusz itt is van, ami nem tanítható. Amikor a rádióhoz kerültem, fontos volt még, hogy legalább egy nyelvet felsőfokon beszéljünk, és a diploma is. Ez volt annak idején, 92-93-ban az elvárás egy rádióbemondóval szemben.
Kik voltak a mesterei, példaképei? Gondolom, főleg az idősebb hallgatóknak lehetnek beszédesek ezek a nevek.
Nagyon szerencsésnek érezhetem magam, mert akiket én gyerekként a rádióban hallgattam, azok nekem később a kollégáim lettek. Tehát gondolok itt Bőzsöny Ferencre, a Magyar Rádió örökös főbemondójára, de hogyha Bátonyi György nevét mondom, vagy Szalóci Pálét, Korbuj Péterét, de a hölgyek Erős Anna, Debrenti Piroska, tőlük tanulhattam ezt a hivatást.
Egyre szebb és szebb feladatokat kapott. Én arra kérem, néhányat említsem meg ezek közül, amelyek a legközelebb állnak a szívéhez.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elmúlt 26 évben egyetlen egyszer sem mentem be úgy a rádióba, hogy na most nekem dolgoznom kell. Ez végig egy szerelem volt, és most is az. Amiket a hírolvasás mellett olvasok, vállalok, ezek az úgynevezett plusz munkák, plusz felolvasások, rengeteg ilyen volt, van is. Műsorvezetések, minden, ezeket én szolgálatnak fogom fel. Az adásvezető bemondónak az volt a feladata, hogy elmondta a híreket, és hogyha szükség volt, akkor konferált műsorokat, felolvasott különböző szövegeket, stb. Nagyon sok felkérést kaptam. Szerencsésnek mondhatom magam nagyon ilyen szempontból is. nem csak szövegeket olvastam fel tudományos, vallási, politikai műsoroknak, szinkronizáltam rengeteget, műsorokat is vezethettem. 7 évig vezettem a Petőfi Rádióban a Sláger Múzeumot, az 50-es, 60-as, 70-es évek zenéjéből, ezt Tari Viktor szerkesztette, nagyon szerették a hallgatók is. Volt egy változás a rádión belül, engem hívtak a hírszerkesztőségbe hírt szerkeszteni, hívott a Petőfi Rádió is, műsorvezetőnek is, a Bartók is. És én ekkor a Bartók Rádiót választottam. Sokan ezen mosolyogtak, mert azt mondták, hogy de hát miért nem a hallgatottabb Kossuth Rádiót választod. Csak hát a Bartók Rádió annyira sok szép feladattal csábított, hogy ennek nem tudtam ellentmondani. Vezethettem hangversenyeket a hangverseny stúdióban, amiket élőben közvetített a Bartók Rádió. Rengeteg műsornak, egyházi, egyházzenei műsornak olvashattam az összekötő szövegét. Volt olyan is, amelyiknek én írtam az összekötő szövegét. Ez a muzika szakra egyházzenei műsor volt. És valahogy az én tisztem volt éveken keresztül a kortárzenei műsoroknak a konferálása. Van egy napi kortárzenei műsor, az Ars Nova. Ezt 8 évig vezettem. Ez körülbelül 2800 adást ért meg. És ennek volt egy hangversenysorozata minden évben. 2-3 órás élő hangversenykonferálást jelentett, hosszú összekötő szövegekkel, rengeteg komoly zenei bemutatóval. Az 56-os évfordulón 2016-ban is nagyon sok feladatot kaptam. Akkor volt olyan sorozat, hogy a Biblia éve 100 részes sorozat volt. Az összes szövegrészletet a könyvek könyvéből én olvashattam fel. Számtalan, nagyon sok más feladatot kaptam. Ez egy ajándék nekem.
A következő évszám életútjában fontos állomást jelentett, 2018. Ebben az évben kapott Kazinczy díjat. A rádió hallgatóknak beszédes, hogy mi is szerepelte a laudációjában, ezért engedje meg, hogy én ebből idézek. Ilyen sokféle beszédhelyzetben való megszólaláshoz, és ilyen sokféle műfajú szöveg megszólaltatásához nagy segítségül szolgál kellemes, modulatív bariton beszédhangja, mely telt, jó rezonanciával szól, sokféle modulációra képes, segíti tiszta, pontos hangképzése, beszéd és mondatritmusa, szövegelemző készsége, stílusérzéke. Érdeme, személyisége nem uralkodik el a szöveg fölött, mindig szerényen meghúzódik a tolmácsolt szöveg és a gondolat mögött, mert tudja, hogy a gondolatot, az értelmet és az érzelmet, az adekvát közlést kell szolgálnia. Ebben minden benne van, amire nekünk a Mária Rádióban megszólaloknak is törekednünk kell, még ha önkéntesek és nem szakmabeliek vagyunk is. 2018. Nem csak a Kazinczy díja, de azért szeretném, ha erről is beszélne, hanem én úgy emlékszem, hogy más változást is hozott.
Igen, 2018 többféle változást hozott az életemben. A Kazinczy díj nagyon meglepett, mert inkább idősebb kollégák szokták egy-egy pálya elismeréseként megkapni. Nagyon meglepett és nagyon megtiszteltek ezzel a díjjal. Először nem hittem el, amikor az értesítést erről megkaptam, hogy ezt Kovácsem István rádióbemondó kollégámmal ketten megkaptuk, még nem volt olyan, hogy egyszerre 2 bemondó kapjon egy évben Kazinczy díjat. Fantasztikus érzés volt. És fantasztikus érzés most is, mert ez a beszélő embereknek a legmagasabb elismerés. Dunai Tamás színművész, amikor átvette pár évvel ezelőtt, azt mondta, hogy nekem ez az Oscar. És ez szerintem tényleg így van. És a másik fontos változás, történés az életemben tavaly az volt, hogy szeptemberben megszűntem bemondónak lenni. Ez azt jelenti, hogy struktúraváltás volt a Kossuth Rádióban, és keresték a rádió új hangját. Igazából én nem tudtam akkor, hogy mit jelent egy rádió hangjának lenni, mert ez volt az első eset, hogy egy belsős munkatársat kértek fel erre a feladatra. Főállású bemondó még soha nem volt rádiónak hangja. Korábban színészeket, zenészeket kértek fel, vagy a közrádió hangjainak, vagy kereskedelmi rádiók hangjainak. Volt egy válogatás, 10-15-en vettünk benne részt, és hát úgy hozta az élet, hogy engem választottak. Utána tanultam meg, hogy mit jelent a rádió hangjának lenni.
Mit jelent, János?
A rádió hangja konferálja az összes műsort a Kossuth Rádióban. Ő olvassa fel a különböző műsorajánlatokat, kedvet csinál a hallgatóknak a különböző műsorokhoz. Ha a hallgató miközben teker a rádió csatornák között, tekerget, keresget, és meghallja az én hangomat, akkor tudni fogja, hogy a Kossuth Rádiót találta meg.
Kosszolányi Dezső írta Arany Jánosról. Ő maga a magyar nyelv. Eddig az idézet. Arany János nyelve rendkívüli gazdagságot, hatalmas szókincset jelent. Mi a helyzet napjainkban? Hogy látja? Mit tudunk tenni a helyes és tudatos nyelvhasználat érdekében, hogy megőrizzük anyanyelvünk gazdagságát?
A beszéd és a nyelv az folyamatosan változik. Máshogy beszéltünk mondjuk 200 évvel ezelőtt, máshogy beszéltek őseink a török hódoltság korában. Ez természetes. Ez összefügg azzal is, hogy a nyelvet állandóan különböző hatások érik. Ha napjainkban nézünk szét, akkor azt tapasztaljuk, hogy például terjedőben van a hivatali nyelv és annak hatása a média nyelvére. A levél kiküldésre került, és hasonló mondatokat is szoktunk hallani. És egyre többször szoktunk ilyen mondatot hallani. A mondat ugye helyesen úgy hangzik, hogy a levelet kiküldték. Az internet nyelve. Az SMS nyelv az egy diák nyelv, egy réteg nyelv, de ez is nagy hatással van a köznyelvre. Az internet nyelve egészen súlyos állapotban van. Sokszor még az alanyt és az állítmányt se egyeztetik. A szövegek elkövetői. Alig van nyelvileg helyesen szerkesztett mondat. És ami számomra a legszomorúbb az az, hogy terjedőben van nem csak az interneten, a közbeszédben is a trágárság. Az a nyelv, ahogy beszélünk, az a megtestesült magatartásunk. Ezt jelenti ez a rövid mondat a Kazincinak. Tehát úgy beszélünk, amilyen emberek vagyunk. Ezek ellen a jelenségek ellen lehet tenni. Gondoljon például arra, hogy pont Arany János már gyermekkorában 17.-18. századi szövegeket olvasott lelkesedéssel. Ettől olyan szókincsre tett szert, ami később egész művészetében a tökéletességig fejlődött nála. Egyrészt azt tanácsolhatom azoknak, akik javítani szeretnének a saját beszédükön például, hogy olvassanak rengeteg Arany Jánost. De ahogy Arany János példája is mutatja, ezt elég korán kell elkezdeni. A családnál el kéne kezdeni. Ennek szerintem a legjobb módja az, hogy mesét olvassunk a gyerekeknek. Akár Benedekelek meséire, akár népmesékre, akár a Mici Mackóra gondolunk, ha ezeket meg tudjuk szerettetni a gyerekekkel, meg fogják kedvelni az olvasást. Legtöbbször egy egész életre, ugyanúgy, ahogy Arany János. Az olvasás, a hangos olvasás, később a szöveg értelmezése a legjobb eszköze nyelvünk, nyelvi készségünk későbbi gyarapításának, fejlesztésének. Nagyon fontos még az is, hogy ne csak a családban szerettessük meg a gyerekkel a beszédet, az olvasást, hanem az iskolában is. Óriási felelőssége van a tanítóknak, a tanároknak, de óriási felelőssége van például az atyáknak, a lelkipásztoroknak, hogy hogy szólítják meg a híveiket, milyen nyelven. Nekik valamivel könnyebb dolguk van, mert az ő képzésükhöz hozzátartozik a retorika, a beszéd művészete, a beszéd tudománya, ami azért ne felejtsük el, hogy egy 2500 éves tudományról beszélünk.
Hogyan került a Mária Rádióba, és mit jelent önnek ez a szolgálat?
3 évvel ezelőtt, 2016-ban kértek fel engem arra, hogy konferáljam a Kossuth Rádióban is elhangzó Igéző című műsort, és ennek nagyon nagy örömmel tettem eleget. Akkor még az adószolgálatot is teljesítettem a Kossuthon, amikor már én konferáltam ezt a műsort, de miközben a Kossuthon voltam szolgálatban bemondóként, akkor mindig hallgattam is az Igézőt, hogy kik milyen történeteket osztanak meg a hallgatókkal. Ezeket a rövid 2-3 perces műsorokat mindig nagyon nagy élvezettel hallgattam és hallgatom is. Azért is fontos nekem ez a műsor, mert szolgálatot jelent, amit itt a Mária Rádióban nyújthatok a hallgatóknak. Örömmel teszem.
Valamennyi hallgatónk nevében nagyon köszönöm, hogy egy ilyen kiváló rádió bemondónk hangját hallhatjuk. Hálás vagyok, hogy elfogadta meg kívásomat. Önnel együtt emlékezhetünk meg Kazinczy Ferenc születésének 260. évfordulójáról. Jó egészséget, további szakmai sikereket kívánok. Isten áldja!
Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást.
Varga Jánossal, a Kossuth Rádió főbemondójával Rózsa Kata beszélgetett.
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia. Az üveges váróteremben állva erre felel az utazó, a pap, a bandita. Jézus próbakő. Nagy, csillogó teher. Amit elvisz az ember, vagy nem viszel. Megkettőzött bizonytalanság. Ember szabású ábra. Felirat a szeretetről, s a zsidók királya. Jézus olyan, amilyen. Nincs vele senki. De a randevún el kell hallgatni őt, vagy az arcát meg kell figyelni. Jézus olyan, mint egy kereszt. Két karja ki van tárva, s átmetszi egy függőleges. Gyurkovics Tibor.
Szűz Máriához. Ha valami fáj neked, panaszkodom, kinek mondhatnám, hallgass meg, édes Szűz anyám. Nehéz óráimban adj nekem erőt, hiszen te vigasztalsz sok-sok szenvedőt. Nálad minden bűnös oltalmat talál, a benned bízóknak nem fáj a halál. Tőled távozóknak bánatuk soha sincs, akik arra kérnek, Mária, segíts! Hozzád imádkozók árvák anyja vagy, akinek jósága véghetetlen nagy. Téged dicsérni nem szűnik a szám. Emelj magadhoz, édes Szűz anyám. Ámen.
isteni erődet, erejt id a keresztfa. Testi gyarlóságnak homályá vagy takarva.
Szerelmesek imája. Óvd, Urunk, szerelmünket a túlzásoktól, az elhamarkodottságtól, a türelmetlenségtől, az önzéstől. Meg ne feledkezzünk a legszebb pillanatok között sem hatalmas felelősségünkről. Óvj meg bennünket attól, hogy kiüresedjünk, hogy tönkre menjen a szeretetünk. Adj elénk lépésről lépésre teendőket, mások felé fordító küldetést, élményeket, amelyekbe kölcsönösen kapcsolódhatunk. Add, hogy amíg egymás szemébe pillantunk, tudjunk közösen egy irányba nézni. Előre, feléd, közös jövőnk, házasságunk, családunk jövője felé. Add, hogy egymást akarjuk boldoggá tenni, még jobban megismerni, a nehézségeket együtt átélni, egymást segíteni, amiben a másik gyenge, abban erősnek maradni. Áld meg, Urunk, szerelmünket, szeretetünket, odaadásunkat. Ámen.
Gyermekké tettél, hiába növesztett, 30 csikorgó télen át a kér. Nem tudok járni, s nem ülhetek vesztek, hozzád vonszolnak, löknek tagjai. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, s menekülnék, hogy meg ne folytsanak. Az éreket még sorsom összetörték, rám zúdítja minden pillanat. Etes, nézd éhezem, takarj be fázom, ostoba vagyok, foglalkozz velem. Hiányod átjár, mint húzat a házon, mondd, távozzon tőlem a félelem. Thank you.
érzéketlen, mint én. Kinek szeméből mégis könnyed. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon megtudtam. Szeretni veled.
Parancs János, mégis. Mintha csak átutazóban, időlegesen megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik. Ténfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, meg-megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat, karnyújtásnyira tőlem.
Reményik Sándor. A keserű pohár. Ó, nem voltam türelmes szenvedő. Testem a szenvedéshez nem szokott. Az élet nem edzett, csak puhított. S hogy megjelent a keserű pohár, s felém libegett titokzatosan, mondván, most eljöttem, hogy ki így áll. Megragadtam vadul a poharat, és falhoz vágtam. 1000 darabra ment. De rögtön, csorbítatlan, megjelent. S szólt másodszor is a sötét pohár. Én itt vagyok, hogy te is kígyál. És igazság ez, szenvednek sokan, s a te részed még mindig hátra van. S most kiiszod, ha akarod, ha nem. Dühöngve vágtam közbe. Nem, nem sóhajtok, múljék el, ha lehet. S fölvetettem daccal a fejemet. Nagyot recsent a csend. S a makacs pohár újra falnak ment. 1000 darabra ment. De jaj, mert harmadszor is megjelent. És akkor tudtam, hogy dühöm hasztalan. Enyém, sajátom-e sötét pohár, és ki kell ürítenem poharam. Az ajkam kinyílt, félig öntudatlan. A karom kinyílt, félig akaratlan. S felmérve csillagszabta sorsomat. Fogtam, s lassan, fenékig ürítettem a poharat.
Istenem, segíts! Te adj erőt, hogy bízni tudjak. Ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy hibáimmal szeressenek. Te erősítsd meg erőtlenségem, hogy hősként vigyem a keresztem. Te légy árvaságom erős támasza. Tudom, te vagy a gyengék gyámola. Te őrizd meg gyengülő eszem, hogy éltem nagy teher ne legyen. Ó, adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet. Légy szívükben jóság, irgalom, öregségemet értő szánalom. Áld, őrizd meg őket, édes Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykoron. Vezess, erősíts, oltalmazz. A végső órámon irgalmaz. Ámen.
Szent lélek, szállj le rám, reményt hozol.
Szent Lélek, gyere szállj le rám, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvény. Szent Lélek, gyere szállj le rám, reményt hozó fénysugár, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhát. Jöjj Szent Lélek, gyere szállj le rám, reményt hozó fénysugár, ó, vezesd az életem a szűk ösvényen, segítsd levetni bűnös ruhát. Jöjj Szent Lélek,
Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.